Krisztus szeretetével köszöntelek titeket, mivel nagyobban nem tudlak. Sok mindent képes létrehozni a sátán, és sokféle közösséget, egységet, de szeretetet nem. Ez nincs benne, és azok közösségében sincs, akik őt követik. Ellenben, akik Jézus Krisztus tanítványai, az ő közösségében élnek, azokra, mint ismertető jel jellemző, hogy szeretik az Úr Jézust, és szeretik ebből kifolyólag egymást. Azzal a szeretettel, amit ők maguk is kaptak, és amiből az életük minden napjaiban léteznek, ez a kegyelem éltet bennünket, mindannyiunkat. És az, hogy egy oldással küszködök, kicsit csendesebb leszek a szokottnál, vagy próbáltam kúrálni magam hétvégén, de nem 100%-os még mindig, de aztán holnap majd az orvoshoz is eljutok. Tehát tudjátok be ennek, hogy egy picikét úgy csendesebb leszek, nem kell feltétlenül azt gondolni, hogy annyi éppen a pokol fele tartna, csak tréfálok, csak hát éppen nem egészséges teljesen. Ellenben azért azt el szeretném mondani, hogy nagyszerű igazságokat fogunk megnézni a mai találkozáson is, amelyekbe én is vágyakozok beletekinteni, és mind mélyebben benne járni. Tehát senkinek nem szeretném a lelkében azt az érzetet kelteni, hogy most, amit én mondok, az mind nekem már ki van pipálva, de törekszem rá. Azért ezt elmondhatom. Legyetek férfiak, legyetek erősek sorozat, 9 sorsdöntő, és ezeket az igéket olvassuk a 9 sorsdöntő tényező vizsgálata előtt. Példabeszédek könyve 4. fejezet 18-19-es versek. Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, amely egyre világosabb lesz délig. A bűnösök útja olyan, mint a sűrű homály, nem tudják, miben botlanak meg. Zsoltárok 16-5. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. 126. Zsoltár első verse, majd a 4. vers. Zarándokének, mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Fordíts jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patak medrekhez hasonlóan. Néhány kérdést is föltettünk az elmúlt találkozáson. Fontosnak tartom ezt megismételni. Kérdés, hogy mit gondolunk a sorsról, a sorsunkról. Véletlenszerűnek tartjuk, vagy minden elemében megírtnak, ami nem lehet változtatni? Esetleg úgy véljük, hogy van szerepünk abban, hogyan alakul a sorsunk? Netán a mondással egyetértve mi is úgy véljük, hogy mindenki a saját sorsának kovácsa? Hogyan vélekedünk? Csak személynek lehet sorsa, vagy a közösségnek is? Házasság, család, gyülekezet, lakóközösség, nemzet? Aztán megnéztünk 5 dolgot, amit a halál előtti utolsó hetekben, napokban az emberek leginkább megbántak, vagy leginkább szerettek volna róla ezekben változtatni. Az előző alkalommal részletesen beszéltünk erről az ige tükrében, fényében, most csak megemlítem őket. Az első dolog ez volt, bárcsak lett volna bátorságom az, hogy önmagamhoz hű életet éljek, nem pedig azt, amit mások elvárnak tőlem. Beszéltünk a bibliai igazságról, hogy nem emberek tetszését, hanem Isten tetszését keressük. Aztán a második ilyen dolog, amit mondtak, bárcsak ne dolgoztam volna olyan keményen, elhanyagolva ugye a szeretteimmel való közösséget, a kapcsolatot, bárcsak lett volna bátorságom kifejezni az érzéseimet, ugye ez a, akkor valaki lenyelte a feszültséget, a keserűséget, és a megbocsátatlanságba, vagy a haragba emésztette magát, és ebből lett aztán fizikai betegsége is, vagy nem fejezte ki a szeretetét valakinek, nem mondta, hogy szereti, ilyen is lehet, hogy a pozitív irányi érzelmek kifejezésére is lehet hiányt érezni, nem tettem meg. Aztán bárcsak kapcsolatban maradtam volna a barátaimmal, és életük végén már szinte lehetetlen volt találkozni, vagy megkeresni a régi barátokat, akiket elhanyagoltak, mert olyan sok minden fontos volt. 5. dolog, bárcsak hagytam volna magam boldogabbnak lenni, örülni az életnek, és az, hogy ne a mások elvárásai, gondolatai határozzák meg a döntéseimet, hanem képes legyek meghozni a döntéseket, amelyek a sorsomat helyes mederbe terelik. És a 9 sorsdöntő dolog, amit most meg fogunk nézni, reménység szerint mind a 9-et egyenként, jól gazdálkodva az idővel, a személyiség, akik és amilyenek vagyunk, illetve amilyenné formálódunk, a lelki ajándékok, amit a Szentlélek által kaptunk, képességek és átélések, képességek, amiket születésünkkor kaptunk, vagy amivel rendelkezünk, adottságok, lehetőségek, források, és a megtapasztalások ebbe a kategóriába tartoznak. Aztán a motiváció, amiért tenni akarunk valamit, majd a szándék, amit tenni akarunk, aztán az értékek, akit, amit értékesnek tartunk, és meghatározza az értékrendünket, így a döntéseink alapjául szolgáló fontossági sorrendet is. A 7. a célok, amifelé tartunk, ez nagyon fontos dolog majd erről, és ahol el akarunk jutni, ugye nyilvánvalóan idő, amit odaszánunk, az időértelmezés és kulcskérdés, hogy hogyan értelmezzük az időt, hogyan gondolkodunk erről, örökkévaló idő, múló idő tekintetében. Aztán döntések, amiket meghozunk, így ezek életünk építő kövei, tehát a döntéseinkből épül az életünk, amilyen döntéseket hozunk, olyanok vagyunk, abban a helyzetben vagyunk, odaérkezünk meg, olyan életet élünk. No, a korábban elhangzottak fényében akkor megnézik a 9 sorsdöntő tényezőt, aminek szerepe jelentős mértékben befolyásolja tehát az életünket, és ezeket pedig a döntéseink határozzák meg annak függvénye, hogy milyen életet fogunk élni, és hogy milyen döntéseket hozunk, az pedig befolyásolhatja, hogy Istentől milyen kegyelmet és belátást kapunk, kérünk és kapunk. Tehát megállapítottuk az elmúlt találkozáson is, hogy nagyon fontos, hogy mivel Isten kezében másképpen alakulhat a sorsunk, mint a mi kezünkben van, erre utaltak a felolvasott igék is. Tehát nem igaz az, hogy csak az történt velünk, amit itt megírtak, és akkor semmi változás nincs. Nagy különbség van, hogyha a saját sorsom kovácsa vagyok, vagy Isten kezébe teszem le az életemet, erről szóltak a felolvasott igék, és van egy ígéretünk, és ugye a példabeszélek könyvéből olvasott igében. Ezért néztük meg a Jakab levelében a bátorítást, ha pedig nincsen bölcsessége valakinek, ugye kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. A példabeszélek könyvéből 12-15 ugye a bölcsességre szorultságunk fejeződik ki. A bolond helyesnek tartja maga útját, tehát nincs szüksége tanácsra, bölcsességre. A bölcs pedig hallgat a tanácsra, és megbeszéltük azt is, hogy alapvetően az Isten ilyen típusú támogatása, segítsége leggyakrabban embereken keresztül érkezik meg, és így fogadhatjuk be az életünkbe. Első sorsdöntő tehát a személyiség. Akik és amilyenek vagyunk, illetve amilyennél formálódunk, ez a személyiség. A személyiség kapcsolatban legalább 2 dolgot kell megnéznünk, amit használnak fogalomként az emberek, és ez egy gondolkodásmódot is jelent. Az egyéniség és a személyiség, és ezek közötti különbséget kell megnéznünk. Tehát mit építek az egyéniségemet, élem meg, és építem, hogy a személyiségem fejlődik. Ez a 2 nem ugyanoda visz bennünket az életbe. Egyéniség olyan valaminek az építése, igen, tehát ugye azt írtam még ide, hogy nem mindegy, hogy az egyéniséged az egód hízik, vagy a személyiséged fejlődik. Tehát az egyéniség olyan valaminek az építése, melynek a középpontjában az áll, hogy miben lehetek más, mint a többiek. Miben emelkedhetek mások fölé. Ez amikor az egyéniséget élem meg, és az egyéniségnek akarok teret adni. Nézzük meg az alábbi rendező elvet, ugye az Isten igéjéből, amely segít elkerülni az egoizmust, a felfúalkodottságot, a hivalkodást, és a gyengébb, elesettebb, szegényebb anyagi háttérrel rendelkező ember megvetését, illetve mások kritizálását. A Filippi levélben ez a rendezőjel van, hogyan tudjuk elkerülni az ego hízlalását, hogy ne essünk a felfúalkodottság, a hivalkodás, a gyengébb, elesettebb, vagy szerényebb anyagi háttér rendelkező emberek megvetését, illetve mások kritizálását. Filippi 2.3-tól olvassuk az Úr Jézusra mutató példát. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymás magatoknál. És senki sem maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Érdemes gondolkodni ezen az igén. És érdemes mérlegre tenni a motivációinkat, meggyőződésem a Szentlélekkel, akiben van Szentlélek, tehát aki megtért, és a Szentlélek által újonnan született, és az engedelmesség útján járva, hogy bemerítkezett, a Szentlélek lakozás vett az életében, bemerítés előtt is lehet lakozás venni, de akkor biztos, mert ezt mondja az írás, hogy Jézusnak a példáján is, és több helyen az írásban látjuk, hogy a Jézus nevében való bemerítés követően beteltek az emberek, Szentlélekkel vették a Szentlélek ajándékát, és ez fontos dolog, akkor érzékeled azt, amikor kilépsz ebből az igazságból. Tehát van egy beszélgetés, nekünk is volt vezetőségi egy-két dologban, beszélgettünk, gyűrtük a dolgokat, és akkor kiléptem ebből az igéből, és éreztem a szellememben, hogy ez nem volt jó. És akkor már az ember után azzal bocsánatot kér. Mert helyre tegye a dolgokat. Hogy visszakerüljön a helyére. A helyes mederben. Ha van benne Szentlélek, akkor érzékeled ezt. Isten lelke, Isten szelleme figyelmeztet, hogy ez nem a Krisztus útja. És ezért vagy fethetetlen, mert a Szentlélek figyelmeztet, és kész vagy megtérni, bocsánatot kérni, helyre tenni a dolgokat. Tehát ez egy ilyen fontos dolog, de azt gondolom, hogyha csak ezt az igét megszívlelnénk, ennek minden igazságát magunkba szívnánk, egy csomó bajtól mentes lenne az életünk. És sokkal jobbak lennének a kapcsolataink, ami egyébként az életünk örömét adja. Tehát a földi életünkben az örömforrása, az, hogy jól érezzük magad a bőrünkben, értsétek meg, ez a kapcsolatok függvénye. Természetesen azon túl, hogy van mit ennünk, van mit innunk, és nem fázunk. Mert amikor ezek nincsenek, meg nyilván az ember annyira erre tud csak koncentrálni, mert hogy be legyen töltve a létszükséglet, és nagyon-nagyon nehéz ezen felülemelkedni, és hossz utána nem is lehet meg, ha meghalsz, tehát ugye ez a felülemelkedni, akkor lehet a szomjúságon és az éhségen, ha meghalsz, de nyilván, amíg ez nem következik be, akkor ez csak akkor tudsz felülemelkedni, hogyha itt áll megettél. Tehát ugye ne felejtjétek el, Jakab apostol azt mondja, hogyha jön valaki és éhes, ne prédikálj neki, hanem etesd meg. Azt mondja, hogy figyelj ide, hallgass meg, térjél meg, mert nem visz a pokolba, hanem először adj neki enni, mert azt mondja, egyszerűen annyira éhes, hogy nem tud odafigyelni arra, amit mondasz. Meg hát mégis a prédikálsz a szeretetről, de az emberek alapvető dolgaival, meg nem vagy tisztelettel, akkor a teremtésből fakadó szükségekre, akkor meg miről beszélsz, és ne feledjük el, hogy Jézus ígéretet tesz a Máté evangéliumában az övéinek, hogy ne aggódjatok tehát, hogy mit tegyetek, vagy mit ígyatok, és mit öltsetek magatokra, mert mindezt a pogányok teszik, akik nem bíznak az élő Istenben, nem hisznek ő benne, és nem atyuknak tekintik az Istent, az atyát, mert a ti mennyatjátok tudja, hogy szükségetek van mind erre, ezek az alapvető dolgokra. De ezen túl azt mondom nektek, hogy az, hogy érezzük magunkat a bőrünkben, az határozza meg, hogy milyenek a kapcsolataink. És ezért, ha jó napokat akarok látni, akkor rendeket tegyem a kapcsolataimat, ezt értsétek meg, nincs mese. Nincs mese. Az a teher, az a kő, az a lehúzó dolog mindig ott lesz a lelkeden, az életeden, amíg nem teszed tisztába a kapcsolataidat. És mindennek kell tenni, ami rajtunk áll, hogy tisztuljanak ki a kapcsolataink, legyenek rendben, és ne terheljen bennünket olyan gond, amely a butaságunk miatt van. Nem pedig kísértés, próbatétel, életnehézsége, áremelkedés, energiáremelkedés. Van egy csomó dolog, ami egyébként is foglalkoztat bennünket, és meg kell oldani. És ez nem feltétlen könnyű. Sőt, jó, tehát ne tegyetek önzésből, dicsőség, hiúságból, dicsőségvágyból, alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, ebből kihúzza a kritizálást. Senki ne a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másikét is. Az indulat pedig, a Krisztus indulat legyen bennetek. Ne felejtjétek, ő Isten volt, és mégsem tekintette ezt zsákmánynak, hanem megalázta magát, és engedelmeskedett. Mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig is. Ugye a Máté evangéliumában is erre bátorít bennünket a mi Urunk, hogy vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem. És azért hadd mondjam, többször elhangzik itt, hogy igen, a szelídség és az alázatot nekünk tanulni kell. Ez pedig azért van, mert az emberi természetünkből ez nem fakad természetszerűleg. Ezt meg kell érteni, hogy mi soha az életben nem leszünk se szelídek, se alázatosak az egónkból fakadóan. Ezt nekünk az Úr Jézusról kell tanulnunk, ahogy hatása van az Úr Jézus a Szentlélek és az ige által az életünkre, a személyiségünkre. Úgy tanuljuk meg, hogy gyakorlati módon mit jelent szelídnek és alázatosnak lenni. Egy tinédzserrel, ha te már X, túl vagy a harmadik X-en, mit lehet, hogy lehet szelídnek alázatosnak lenni gyermekként a felnőttel, hogyan köszönök tisztelettel, ha bemegyek valahova gyermekként, de hogyan köszönök a gyereknek is, ha felnőtt vagyok, ha én jövök később. Tehát hogyan veszem észre a másikat? És ez egy alapvető dolgokról beszélünk, amik sajnos már gyakran kivesznek a kultúránkból, a gondolkodásmódunkból. És sorolhatnám. Aztán nagyon érdekes, a Csia Lajos bácsi fordítása, a Római Levél 12-16-17 igeversek, ahogy ő ezt a görögből visszaadja, különös figyeljetek, és mellé írtam egy kis segítséget is a alacsonyan lévőkkel kapcsolatosan. Szeretem ezt az igét, és igyekszem tanulni is ezt, hogy így viszonyuljak, így éljek, így tekintsek az emberekre, és ne kategorizáljak, ne csoportosítsak. A világ azt kategorizál, csoportokba rendez, végzettség, anyagi lehetőség, származás, annyi mindent csinálnak, de értsétek meg, az új szövetségben nincs személyválgatás. Nincs személyválgatás nemre, bőrszínre, származásra, anyagi helyzetre vonatkozóan, végzettségre, nincs különbség. Vétkes, bűnös dolog, hogyha a keresztények közösségében ilyen típusú megkülönböztetés van, Jakab erről is beszél. Bemegy egy előkelő, azt mondjátok, gyerülj előre! Hát te megérdemled! A szegény sorsunknak meg azt mondod, figyelj, ülj oda hátra! Ne legyen köztetek ilyen, azt mondja az írás. És ezért szeretem ezt az igét, nekem ez egy fontos iránytű is ebben a tekintetben. Nem mintha én nagy magas származású lennék, vagy mit tudom én ki lennék, nem ezért mondom. De mindig találsz olyat, akit a te szemedben úgy gondolod, hogy nem olyan előkelő. Ilyen kísértésünk lehet azért, hogy te már elértél valamit, te többre jutottál, te már más vagy, te már jobb vagy, mint ő. Simán csinálunk ilyen kategóriákat. Ezt lehet csak én, te nem, de gyanítom te is. És azt mondja Róma 12-16-ban és 11-ben az írás, egy célra, egymás javára törekedjetek. Ne a magas dolgokon jártassátok az eszeteket, hanem az alacsonyan lévőkkel, az alázatossal, a szerénnyel, az alacsony rangúval, az emberi világiak tekintetében jelentéktelennel, a gyengével, a nyomorulttal és a megalázottal tartsatok együtt. Ne maradozzatok le, ne szakadozzatok széllyel, ne legyetek önmagatok előtt eszesek, gonoszért gonosza senkinek, ne fizessetek, nemes dolgokon gondolkozzatok úgy, hogy azt mindenki lássa, és hozom a református újfordításból ezt az utolsó mondatot, úgy, hogy mindenki lássa, hogy picit jobban értsük, miről is van szó, mert zavaró lehet így ez a fordítás itt. Ami minden ember szemében jó, tehát azt mindenki lássa, az azt jelenti, hogy minden szemében jó, elkölcsös, értékes, és másik, a Károli fordítás szerint így hangzik ez, a tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Tehát személyválogatás nélkül. Független attól, hogy ki, mi az illető. Hadd hozzak egy példát. Moody, híres amerikai evangélista, többször utazott Angliába, és az egyik evangelizációs kampányuk volt Angliában, már eddigre Moody nagyon neves ember volt, híres volt. Annyira híres volt, felkapott prédikátor volt, evangélista, hogy már keresték a kegyeit a magasabb rangú személyek is, akik ugye vallásosak voltak, és hát akarták, hogy Moody-val jóba vannak. És éppen készítették elő az egyik termet a esti evangelizációra, pakoltak, rendezték a termet, de Moody is ott volt, készültek elő, és egyik Moody-nak egyik régi ismerőse, és megkért az egyik Lord, hogy magasrangú angol személy, hogy mutassa már be Moody-nak. De is kísérte az összevételi helyre, jó, ugye, előre, és akkor felszólt Moody, ott volt a színpadon, ott pakolászott, és mondta, hogy Moody testvér, szeretném bemutatni neked Lord XY-t. És akkor Moody odafordult, azt mondta, nagyon örülök, hogy megismertem, uram. Segíten a székeket berendezni. A székeket a helyére pakolni. És folytatta tovább a munkát. Tehát ő ebben a Lordban is tisztelete volt felé, de ugyanolyan embernek látta, mint a többit, aki a széket pakolta. És azt mondta, hogy ha te hívő ember vagy, és idejöttél ilyen hamar korán, akkor biztos azért jöttél ide, hogy segíts a széket pakolni. Nem pedig az, hogy engem most kivonjál a forgalomból, és eljátszok, hogy mennyire nagy tisztelettel vagyok felé, különösebben, mint a többivel, akik megpakolják a széket. Tanuljunk. Van mit, szerintem. Moody-tól ő ezt így érte meg a legtermészetesebb módon, és hát, hogy Lord mit csinált, azt nem tudom. Nem az életrajzi könyvében nem emlékszem, hogy a reakcióit úgy, és ott van csak a Moody-nak a lelkületét próbálta a életrajzi írója visszaadni, hogy milyen lelkületű volt, hogyan tekintett a testvérekre. Független attól, hogy honnan valók. És milyen hátterük van. Ugye ez fontos, ezt mondja itt az írás, hogy hogyan tekintsünk az emberekre. És nagyon érdekes, most találtam meg, korábban nem olvastam ezt, hogy olvastam, elkerült a figyelmet. Moody-nak van egy híres mondása, figyeljetek, és kapcsolódik ehhez. A hit mindent lehetővé tesz, a szeretet pedig mindent megkönnyít. Nagyon nagy igazság. A hit mindent lehetővé tesz, a szeretet pedig mindent megkönnyít. Óriási. Igen, és hát akkor váltsunk a kicsit konkrétabban a személyiségre, nyilván az egyéniséggel kapcsolatosan is érintettük ezt a témát, afelé mutattunk a személyiségfejlődéshez. A személyiség építésénél célom a jellem pozitív irányú változása, hogy életem körülöttem élőkre gyakorolt hatása építő legyen. Ez a célom a személyiségfejlődésnél. Nem az, hogy én sikeresebb legyek, én nagyobb karriert fussak be, hanem egyre áldottabb legyen az életem mások számára. Pozitív hatással tudjak lenni mások életére. A karrierépítés, meg az ilyen típusú személyiségfejlesztő tréningek, amelyek az egót hízlalják, az egyéniséget hízlalják. Az egót, nem a személyiséget fejlesztik. Az inkább torzítják. Még ha neve ugyanaz is. Az parasztvakítás, tehát nem kell hívni. Csak ilyen szemfényvesztés, varázslás. Biblia beszél igézésről például, amikor bibliai igazságokat használnak fel az emberek önös céljaik elérésének érdekében. A Galata levélben is pontosan ezt mondja Pál, hogy kicsoda igézet meg titeket. A varázslásnak egy eszköze, amikor bibliai igazságokat ilyen egoista célok elérésére használnak fel emberek, és tehát rengeteg könyvet lehet ilyet találni, ami ilyen szellemiségű egyébként. És kereszténynek van még esetleg maszkírozva. Jó. Fókusz van a kapcsolatok építése, az emberek megnyerése, és nem a versenyzés áll, amikor a személyiségfejlődésről beszélünk. Ne feledd, ugye, hogy mondtam is, hogy a hozzánk közelállókkal való kapcsolatunk határozza meg, hogy hogyan érezzük magunkat a bőrünkben. És a régi felfedezésem, egyszer már szolgáltam is csak ebből az igéből, amit ott láttok, a példabeszélek 27:19, ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember. Ez igevers sok tanítást tartalmaz, és ha megértjük ennek az igének az üzenetét, akkor sem túl, sem alul nem fogjuk értékelni mások rólunk alkotott véleményét. Tehát ezt megérted, akkor sem túl, sem alul nem fogod értékelni mások véleményét, amelyet rólad fogalmaznak meg. Fontos visszajelzéseket kapnunk a bennünket jól ismerő emberektől. Ha van bennünk elég alázat, és eléggé értékesnek tartjuk a velük való kapcsolatot, így véleményüket is. Azt osztják meg velünk kapcsolatosan, ami a viselkedésünkből, szavainkból, hozzáállásunkból a szívükben lecsapódott. Az ige szerint ez nem egy tiszta kép, hanem olyan, mint ami a víztükörben látható. És miként, és mindkét félnek tudatosítani kell magában, hogy ez a kép homályos. Tehát amikor véleményt formálnak rólam, nekem is tudni kell, hogy bennük az ő szívében lecsapódott velem kapcsolatosan valami, és az olyan, mint a víztükör. Ez nem egy tiszta kép, ez egy homályos kép. De neki is tudni kell, a másik személynek, hogyha velem kapcsolatban vélemény fogalmaz meg, ez nem a tükörtiszta kép, nem olyan, mint az Istennek a, Istennek a látása. Ez olyan, ami a szívében átcsapódott az én viselkedésemmel kapcsolatban, és egy számtalan dolog fodrozódik. Számtalan dolog, miért fodrozódik a víz felszíne. Irritál, régi tapasztalatok, családi háttér, személyiségemnek a negatív árnyoldalai köszönnek vissza a másikban, ezért idegesít annyira. Tehát azért ez homályos. De mégis kivehető az ábrázata a személynek a víztükörben. Tehát értékes. Tegyük fel ezért magunknak a kérdést. Van olyan ember, vannak olyan emberek az életünkben, akiknek a véleményére adunk, akiknek a véleményére adsz? Mikor kaptál, mikor kaptunk utoljára visszajelzést személyünkkel, viselkedésünkkel, hozzáállásunkkal kapcsolatban másoktól? Mikor volt ez? Ha kaptunk, milyen volt ez? Ha nem kaptunk, miért nem kaptunk? Hogyan reagálok a kapott visszajelzésekre? És miért úgy reagálok, ahogy reagálok? Érdemes megszívlelni. Aztán a másik ige, ami nagyon kapcsolódik ugye a előző gondolathoz, egy fejezetben található. Olvassuk együtt a példabeszédek 27-17-et, fejből is tudjátok. Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat. Ki se fejtem, mert azt gondolom, hogy valamilyen fogalmatok már ebből az igéből van, ha élitek az életeteket, és voltak már esetleg konfliktusaitok másokkal. Márpedig nem hiszem, hogy lenne olyan ebben a teremben, akinek nem lett volna. Inkább kérdéseket teszek fel, ami megint segít mélyebbre menni. Hogyan tekintünk a konfliktusokra? Szükséges jónak, vagy rossznak tartjuk azokat? Én magam hogy viszonyulok? Te hogy viszonyulsz ehhez? A nehéz szituációkat, konfliktus helyzeteket inkább elkerülöm, vagy igyekszem tanulni azokon keresztül? Miért reagálok úgy ezekre, ahogy reagálok? Kik azok a személyek az életemben, akiket Isten azért adott nekem, hogy a jellemem jó irányba formálódjon? Hogyan viszonyulok hozzájuk? Igen, és ezek lehetnek nehéz emberek is. Nagyon nehéz emberek is lehetnek, akiket Isten pont azért adott a közelünkbe, hogy olyan dolgokat elvégezzen bennünk, ami másképp nem lenne lehetséges. Ezért szoktam azt mondani, hogy nekünk egy munkahelyváltás is Isten vezetése kell legyen. Mert azért, hogy bizonyos dolgok nehezek, az nem jelenti azt, hogy nekünk attól el kell menekülni. Persze van, ami egészségkárosító is, azt nem kell csinálni, nem ezt mondom. De kell egy vezetés Istentől, hogy ne sértődésből. A sértődés az egyik legveszélyesebb dolog. Megmondja neked az igazat valaki, a szívében tükröződő igazat nyilván, amely most már tudjuk, hogy ez azért nem a szentencia, és megsértődsz. És akkor kerüld a másikat, meg nem szólsz hozzá, nem köszönsz neki. Szerinted ez hova vezet? Nem jössz gyűlibe, mert megsértődtél. És az ördög hülyére vett. A sértődés az az ördögnek a módszere, hogy elválassza egyik testvért a másiktól, tudtad? Hogy lázadásba vigye. Ne feledd el Káint, hogy mi történt vele. Megsértődött. Azt mondta a Biblia, mert Ábel áldozatán rátekintett Isten, Káinéra meg nem, ezért Káin megsértődött. És elkezdte meggyűlölni a testvérét, persze Istent. Pedig a különbség az volt, hogy Ábel áldozata hitből való volt, Káiné meg kényszerűségből, szokásból. hogyan viszonyulunk. És akkor a Máté 7.12-t olvassuk együtt, és aztán csak egy gondolatot teszek hozzá, mert ez is, aki már olvasta a Bibliát, azért Máté evangélium elején van a hegyi beszédben, ez a alapigazság, aranyszabály, ugye ez ott van, és sokan alkalmazzák is, meg sok helyen lehet olvasni is. Olvassuk együtt a Máté 7.12-t. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Pont. És akkor hadd majdnem aztán legyek az ördög ügyvédje, nem, hanem hadd segítsek, hogy egy picit mélyebbre menjünk. Oké, ez az elmélet. De mi a helyzet a gyakorlatban? Mi a helyzet a gyakorlattal ennek az igének fényében? Milyen konkrét élethelyzeteket tudsz felsorolni, amikor ezt az igét sikerült megélned? És hadd kérdezzem meg, és tedd fel magadnak a kérdést, hogyan hatott a jellemedre, amikor megélted ezt? Érdemes megfigyelni. Aztán a következő sorsdöntő személyiséget követően a lelki ajándékok. Hívő emberek esetében beszéltünk erről, amit a Szentlélek által kaptunk, olyan képességek, amelyek nem belünk születettek, hanem a Szent Szellem által kaptuk, kapjuk. Vannak látványosabb és kevésbé látványos ajándékok, viszont a Szentírás nem ennek alapján, tehát nem ilyen típusú világi rangsorolás alapján értékeli, hanem a hasznosság, a gyülekezet, a testvériség építése szempontjából értékeli ezeket az ajándékokat, ugye a Korintus 12-13-14 nem is az ajándékot magát, hanem amire használjuk, azt értékeli. És inkább a hasznát keresi a Szentírás. Nem az, hogy van egy ajándékot, hanem hogy mit használtál vele a testvérednek, a gyülekezetednek, mit építettél vele. És ez nagyon fontos rendező elv, és segít az embernek alázatosnak maradni, és nem bizonyos ajándékokat kategorizálni, és magát különbnek tartani, mint a másik. Ugye ez a korintusi szindróma, ez a testi kereszténységnek a jelenvonása, a testiességnek, nem pedig a szellemi érettségnek, vagy ahhoz vezető útnak. A megtét és újjászületett ember a Szent Szellem által kapott kegyelmi ajándékokkal Isten királyságát építi, amikor azokkal a gyülekezetben a testvérei felé szolgál, hogy a Krisztus még nem ismerő embereknek az életével és szavaival bemutatja a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot. Ez által örökkévaló értékeket teremt, ezt nevezzük mennyei kincseknek. Tehát amikor építek, ezáltal gyűjtök mennyei kincseket a mennyországba. És akkor csak néhány ige a korintusok azért első levél 12. fejezetéből, meg a 7. fejezetből, a 12.1. A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. A 7. vers, a lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. A 7.7. Szeretném ugyanis, ha minden ember úgy volna, mint én magam is, viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van az Istentől, kinek így, kinek amúgy, mondja Pál apostol az egyedül valóság ajándékára, hogy ő ugye nem nősült meg, vagy másodjára nem nősült meg, mert vélhetően volt felesége. Ugye erről már többször beszéltünk, hogy tudjuk, hogy Pál apostol a Sanhedrin tagja volt, a Sanhedrinhez pedig csak nős férfiak tartozhattak, bár egy-két kivétel volt ez alól. Ebből következtetjük, hogy Pál apostolnak valószínűleg volt felesége, csak megözvegyült, és Istentől kapta azt az ajándékot, hogy tudjon egyedül élni. De azt mondja Pál, hogy ez egy ajándék. Ez nem egy ilyen mindenki számára elérhető dolog. Egyedül valóság kegyelmi ajándéka. Ugye? Nem biztos, hogy olyan jellemzően szoktunk erre beszélni, vagy gondolkodni. Nagyon érdekes volt, amikor nősülés előtt álltam, akkor vettem az igét, olvastam az igében ezeket a dolgokat, ugye a 7. fejezetben van erről szó, házasság, nem házasság, apa felelőssége, lánya felé, stb. És komolyan Isten elé mentem, hogy Uram, mi a te akaratod? Egyedül maradjak? Vagy az a te akaratod az én értelme, hogy megnősüljek? Az első kérdés ez volt, nem az, hogy Mónikát vegyem el feleségül, hanem eljutottam odáig, Már egyébként nagy zagyvaság után jelzem, tehát még véletlenül sem azt gondoltam, hogy így kezdtem. Sok zagyvaság után, ugye összekavarodott, összekutyulódott bennem, aztán letisztult, és akkor vettem a Bibliát, hogy azért mégiscsak nézzük meg a Bibliában, mi van erről a házasság kérdéséről, és akkor láttam, hogy hoppá, van ilyen kegyelmi ajándék, hogy egyedül valóság. És egyáltalán nem biztos, hogy nekem elhívott szolgáltatóként, hogy az Urat akarom szolgálni, ez az utam, hogy én megnősségi családom legyen, és kértem az Urat, vezessen engem. És akkor Isten nem kellett sokat gondolkodni, vezetett, hogy azért jobb házasságban élni, mint égni, barátom, és akkor tessék elvenni feleségül, aki a tiéd. És ez a rövid történet, nyilván ez hosszabban zajlott. De azért látjátok, nem tudom, hogy mennyi hívő ember kérdezi meg, hogy Istenem, mi az életemmel a te akaratod? Adtál-e? Adni akarsz-e ilyen ajándékot? Lehet, hogy mint a nyelveken szólásra többen imádkoznak a egyedül valóság ajándéka, meg hát csak néhány fanatikus. Tának ilyen volt például, mondjuk lehet fanatikusnak hívni. Én nagyot nem is tévednék egyébként, csak jó értelme volt az. Tehát egy ügyű volt ebből a szempontból. Krisztus ügye volt az első számára. Aztán a 1 Korintus 12:11, de mindezt egy és ugyanazon lélek munkája, aki úgy összeszít ki nekinek ajándékát, amint akarja, nem hogy én akarom, ahogy ő akarja. És még a karizmákkal kapcsolatosan a Péter leveléből 1 Péter 4:10-11, kinek milyen lelki, azaz kegyelmi ajándékot, ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáltok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének, jó sáfára, nem mint akik tulajdonolnak valamit, hanem akik használják, haszonra kapták. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki ezt Istentől kapott, erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Tehát nagyon fontos dolog, hogy a kegyelmi ajándékok bibliai működése által Isten dicsőül meg, és nem szupersztárok születnek. Ez nagyon, nagyon jó szűrő. Persze a testi keresztségben születnek szupersztárok. Mert Korintusban pont ez volt. Én Pálé vagyok, én Apollósé vagyok, én meg Jézusé vagyok. Tehát ez ott a csúcs, akkor csak hát egyik sem volt jó. Mert végül is az Úr, aki a Pálé. Az is az Úré, aki Apollósé. Meg te is az Úré vagy. Tehát mind kiskorú volt az egész társaság. És ezzel vitatkoztak, hogy melyik szupersztár apostol, vagy tanító az én kedvencem. És ugyanilyen testiesség, amikor egy-egy dicsőítőt szúrnak ki emberek. Ő a kedvenc dicsőítő. Nem mondom, nem lehet kedvenc stílusról, meg stb., de én mégis azt mondom, hogy ez kiskorúság. Az Úr lelkétől való áldás, amit kapott, és milyen jó, hogy szolgál, ő is vele, ő is vele. Azt szerint, amit kapott, és milyen jó, hogyha tudja kamatoztatni Isten dicsőségére. És hogy az Urat emeli fel, és az Úr neve dicsőül meg benne, nem az emberek. És tudjátok, van egy törvényszerűség, hogyha te dicsőséget szerzel az Úrnak, az Úr meg megdicsőít téged. Addig, hogy akarnád, hogy kínlódnál vele. Emlékszem, amikor rám merték bízni az első ifjúsági csoportot, nem az a második volt, nem azért az elsőt, azért, nem azért váltották le, mert kuracot vallottam, hanem mert megüresedett ott a tinédzserek között, és nem tudom miért gondolták, hogy volt DJ, lehet, hogy jobban boldogul velük. Biztos, hogy valami, nem tudom, nem tudtam meg sose, de rám merték bízni. Emlékszem rá, hogy beültem az ifi csoportba, de volt vagy 30 fiatal, vagy 40, nem ez a lényeg, legyen 30, és akkor kihagytak, hogy 6 széket mindenfelől. Tehát senki nem ült mellém. És akkor sokkolt engem, hogy oké, én lettem a vezető, de hát én nem tudom vezetni őket, hát el sem fogadnak. Ez nem csak úgy van, hogy én lettem a vezető, kineveztek, és akkor holnap én le vagyok itt a vezető. És mondtam magamban az Úrnak, Uram, ez ami tévedés lesz. Hát mit fogok én ezekkel csinálni? És akkor azt mondta az Úr, csak tedd a dolgodat, én gondoskodom arra, hogy legyen tekintél előttük. Neked ezzel nem kell foglalkozni. Majd én kedvessé teszlek. Majd én tekintét adok neked közöttük. És tényleg megadta az Úr azokat a dolgokat, amelyben megmutat az ő kegyelmét, szeretetét, hatalmát, és kész. És azzal nekem nem kell foglalkozni. Egyel kell foglalkozni, hogy mi van az Isten dicsőségére. És ez persze kezdődött a székpakolással. a terem berendezésével, majd a terem helyrepakolásával, mikor mindenki hazament. Aztán rájöttem, hogy nem is biztos, hogy ezt így kéne csinálni. Lehet, hogy meg kéne kérdezni, nem lenne kedve valakinek segíteni. Segítettek azonnal, csak meg kellett kérdezni tőlük. És nem, milyen jó, hogy nem csináltam magam a Mártit, hogy én milyen nehéz sorsú szolgálta vagyok. Én pakolom a székeket, én jártam közben. Szolgáltam, lelkigondoztam, mindenki hazament, és még rendbe tettem a termet. Ja, és néha még visszamentem dolgozni az elmaradt feladataimat, még éjszaka megcsináltam a munkáját. Nem ritka volt ez a dolog. És akkor olyan örömteli volt, mikor mondtam fiataloknak, nem segítem valaki? És akkor ezek jöttek. Aztán meg csak az úrnak mondtam, de jó lenne ennek közbenjárás, hogy előtt, az alkalom előtt fontosnak érezni, hogy imádkozzanak. És akkor emlékszem rá a csodára, hogy persze, mi tanítottam, beszéltem, meg nyilván én magam is csináltam, és akkor mentem egyszer 5 órakor, és akkor láttam, hogy itt is imádkozik egy csoport, ott is imádkozik egy csoport. És kezdtem, mit csináltok? Jöttünk közben járni az ifjért. Nem kell megszervezni, megszervezte a Szentlélek. Tehát vannak dolgok, amiket engedni kell, hogy Isten megcselekedjen, de a mi dolgunkat el kell végezni. De úgy, hogy Isten dicsőjön meg ezen keresztül. Tehát a kegyelmi ajándékoknak a használata ilyen módon, ez egy eszköz sáfárságra adott, hogy építsünk vele, használjunk vele. Képességek, átélések. Ez az óra, nektek is én gyorsan jár. Képességek, amiket születésünkkor kaptunk, amivel rendelkezünk, és a megtapasztalások tartoznak ebbe a sorsdöntő kategóriába. Képességek, első körben talentumok, források. A 2 Korintus 8.12-t olvasom, mert ha megvan a készség, az az szerint kedves, amilyen kinek-kinek van, nem az szerint, amilyen nincs. Tehát van egy alapelve a Bibliában, hogy Isten nem vár senkitől többet, mint amit kapott, hogy odaadjon. Semmivel, de azt várja. Hogy ismert fel, hogy minden Isten ajándék az életünkben, és amink van, azt tegyük az ő kezébe. Erre hív bennünket. A képességek és a képességek vagy talentumok, más néven, ahogy nevezik, azok a velünk szerelő tulajdonság és tehetség, adottság, amelyek nem a véletlen műve, ez is Isten ajándéka az életünkben, hisz ő a teremtő. Lehet, hogy a szüleinktől örököltünk bizonyos képességeket, tehetségeket, de az ő teremtőjük is az Isten. Tehát nem véletlen, hogy hova születünk, és milyen képességeket öröklünk, tehetséget, képességet, adottságot a szüleinktől. Az is Isten ajándéka az életünkben, de ezért sem tettünk igazán semmit, ez születésünktől fogva van és aratik. A Máté evangéliumában a 25, 14, 15, de a 30-ig lehetne olvasni, ugye, figyeljétek az igét, mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívta szolgáit, és adott nekik, odaadta nekik a vagyonát, átadta a vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek képessége szerint. Lehet látni, hogy nem egy formát kaptak is az Úr, a királyuk, ugye ebből a szempontból a Teremtő Isten. Ő úgy ajándékoz ezeket az embereket, hogy ezzel el fog bírni. Ahhoz van képessége. Ezt rá tudom bízni. Ezért veszélyes, amikor elveszünk dolgokat, olyanokat, amit nem kaptunk hozzá képességet. Ilyenkor szokták az emberek kifosztani saját magukat, kizsigerelni a fizikai testüket, és kifosztani a családjukat, a környezetüket, és egyedül maradnak, felégetnek mindent, hogy a nem létező erőforrásokat másokkal pótoltassák, vagy másokat felhasználnak a sikerük érdekében, például, ami nem arra, nincs olyan képesség, ezért el kell szívni valahonnan, be kell vonni valamit önző módon, be kell olvasztani ebbe, fel kell emészteni, és azoknak a hátán elérni dolgokat. De ha van egy adottság Istentől, az szépen kibontakozik. És azt szerint Isten bíz rám értékeket. Ezt tanuljuk ebből a példázatból is. Ezt szerint is kérte számon aztán, mikor visszajött a király, és lesz majd a számonkérés az utolsó napon, hogy ki mit cselekedett ebben a testben, azzal, amit kapott. Tehát használjuk, amit kaptunk, és ne ássuk el. És ne gondoljuk, hogy majd mások elvégzik, majd odaáldozzák, amire mi kaptunk adottságot, tehetséget, vagy forrásokat. Ez is... Ez igaz az élet minden területén való helytállásra. Egyébként igaz. Tehát ne egymás méregessük, hogy ki mennyit tesz bele, vagy mennyit adakozik, vagy milyen szolgálatot végez, mert ki azt szerint tudja ezt tenni, amit kapott. Mert azt szerint kedves Istennek az áldozat, amit kaptál. De még értsük meg, ehhez is egy érettség kell. Hogy értsem, hogy sáfára vagyok mindannak, amit kaptam. És azért van, hogy a javát munkáljam a családomnak, a gyülekezetnek, az Isten népének, és szolgáljam az evangélium munkáját, és a fele barát iránt való szolgálatot, aki magáról nem tud gondot viselni, és segítségre szóló. És ezért gyönyörű nekem az ige, sokat használom ezt a szót, tehát ezért szép, kedves, sokat mondó, más szavakat is használják erre. A Krónikák könyvében, a 29.9, az első könyvben, ugye a templomépítésre való adakozásról beszél itt az írás, és örült a nép az önkéntes adakozásnak, mert tiszta szívvel önként adakoztak az Úrnak. Mindenki adakozott, de ott még van egy felsorolás is, hogy persze a főrangú emberek, akiknek földjeik, birtokaik voltak, nagyobb lehetőségek, sokkal többet tudtak adni. De nem voltak értékesebbek vagy értéktelenebbek, mert örült mindenki, hogy amit tudott, odaadta. És ezt örömmel tette, tiszta szívből. Szóval, olyan csodás, Uram, hogy nekem is adtál, amit tudok szolgálni neked. Én is adhatok, halleluja. És mindenki örült. És nem azt méregelték, hogy itt a lista, akkor na, akkor tiéd az első hely. Hát, testvér, bocsi, de akkor tiéd a hátsó. Ez olyan, mint most nekünk volt egy élményünk a B középpel. Volt jegyünk a meccsre, és akkor Latival mentik, hogy ide szól jegyünk, de ott már ültek. És akkor azt mondja az egyik fradista. Ez nem színház. Ez a B közép. Mindenki odaül, ahol hely van. Mondta Lali, köszi, hello. Ez tényleg úgy volt, mindenki kereste magának helyet. Ott ez a kultúra. És akkor rájöttem, miért ment valaki már fél hétkor. Azért ment fél hétkor, hogy lehető legjobb helyet el tudja foglalni. Tök mindegy, hol van a jegyed. Ez a B közép. Nem színház. Sokat elmond egyébként, hogy igen, kedveseim, itt nincs foglalt hely. Itt azt szerint, ahogy az Úrnak oda szentel az életedet, úgy visz Isten előre. És fog megtisztelni a végén, amikor bemegyünk a mennyek királyságába. Úgy fogja megtisztelni az életünket az Úr. Hogy mit kezdtünk azzal, amit kaptunk. Azt szerint, amit kaptunk, és amivel rendelkeztünk. És nem más lesz a mérték az értékrend. Mert ez a mennyország, nem a színház. Jó példa erre Mózes élete, hogy hogyan tudjuk kamatoztatni mindezt, amit Istentől kaptunk. És akkor már látom, hogy lesz egy ötödik rész is. Egyébként is lett volna, de ez egy másik témában. De akkor még majd ezt folytatom. Az a helyzet, mindig hozzáfogok, elkezdek foglalkozni vele, és mindig több lesz. Nincs csak nő, értitek? Oké. Tehát jó példa Mózes erre, aki Isten elhívását hallva, képességeiről, tehetségéről, saját személyet módja szerint nyilatkozott. És kifogásokat sorolt fel. Isten azonban tanította és figyelmét arra irányította, hogy milyen lehetőségek vannak az ő életében. Milyen képességekkel áldotta őket az Isten, és mivé lehetne az, aki ő és amivel rendelkezik, ha Isten kezébe tenné azt, hogy aztán ezekkel az Istentől kapott elhívást betöltse. Ugye a 2 Mózes 4.2-ben olvassuk, hogy az Úr ezt mondta neki, mármint Mózesnek, mi van a kezedben? Egy bot, felelte ő. Most azért ez a válasz, ebben a válaszban nagyon sok minden benne van. Nagyon sok minden benne van ebben a válaszban. Tehát azért gondoljatok bele, hogy ez az ember úgy nőtt fel, hogy a fáraó házában a világ legnagyobb hatalmának, birtokosának az udvarában nőtt fel. A legszuperebb tanítatást kapta, és nyilvánvalóan az ő életpályája ott egy ilyen nagyon szuper menő pozíció felé tartott. És akkor ez az ember 40 évet eltölt a pusztában, csendben, a bárányokkal. És amikor azt mondja, hogy mi van a kezemben, hát ez a bolt, ez az én életem. Ez lett belőlem. Erre jutottam, erre vittem. És hány ember reked meg életközepi válságban, aki ezt mondja Istennek, hogy ez csak egy bolt. Én erre jutottam, én csak erre vittem. És akkor csodálatos, hogy Isten nem azt mondja, hogy elmosolok ilyen könycseppet, Mózes, nagyon rossz neked. Tényleg annyira rossz. Azért jöttem, hogy sírjunk együtt. Nem azt mondja neki, hanem azt mondja, hogy én erre voltra másképpen nézek, mint te. Arra az életre, mert ez a bolt ő volt. Értitek? Ez ő élete volt. Ahol ő tartott akkor. Ahova jutott. És nyilván nem értékelte túl sokra, ez látszik a beszélgetésben. De Isten nem így gondolkodott róla. Hanem azt mondta, és éppen ebédnél beszélgettünk, hogy nagy igazság, hogy az élet legnehezebb időszakai azért vannak, hogy valahova eljuthassunk, ahova ezek nélkül nem tudnánk. És valamire alkalmasak legyünk, amire ezek nélkül nem lennénk. És higgyétek el, hogy már éltem annyit hívőként, és hogy ezt én tudom, és tudnék eseményeket sorolni, időszakokat, éveket az életemből. Évekig tartottak sokszor nehézségek, megpróbáltatások, megaláztatások, de utólag azt mondom, hogy egyik sem volt véletlen. Nagyon nagy szükségem volt, hogy faragja az arcomat Isten ezen keresztül, formálja elemet Isten keresztül, változtassa az értékrendemet Isten ezen keresztül, hogy aztán, amikor egy más helyzetbe kerültem, élni tudjak azokkal a ajándékokkal, lehetőségekkel, be tudjak lépni azokba a szolgálatokba, felelősségekbe, amit Isten elgondolt egyébként. És akkor egy bot felelte ő. Ugye egész más. Egy bot? Nekem van egy botom? Nem a semmim van, de az azt jelenti, nincs semmim. De hát nem semmid van, neked van egy botod. Van egy csellód. Meg 3 gyereked. Egy nagyszerű férjed. És sorolhatnám. Hogy mit van? Ami a tiéd, nem tudjuk. Te azt mondod, hogy ez egy kudarc. Levitézlet élet. Csak Isten mi gondolkodik erről? Jó példa Mózes. És a 4. rész, 10. versében, hogy olvassátok ezt a 4. részt, érdemes ebből a szempontból, akkor ezt mondta Mózes az Úrnak. Kérlek, Uram, nem vagyok én ékes szóló. Hát 40 éve csendben vagyok. Hát kivel beszéljek? Hát a birkával beszélgessek? Hát birka nem vagyok. Ezért 40 éve gondolkodom, hogy hogy elrontottam az életemet. És én azt hittem, hogy leszek valaki. És nem vagyok senki. Azelőtt sem voltam az, de azóta sem vagyok, hogy a szolgáddal beszél. Szerinted téve nem csodát? Hát azt hittem, hogy ami turbofokozatba kapcsolsz itt, aztán hipp, ingyen 40 év sztornó, és újra ami nagyszerű jön. Sőt, nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok én. De az Úr ezt mondta neki. A filmben ugye ez egy ilyen heves reakció. Nem vagyok benne biztos, hogy az úgy történt, de nem tudom. Rajzfilmbe, talán emlékeztek rá, hogy akkor Isten már kicsit megelégelte Mózesnek a vakarózását, és akkor nyomatékosított, de nem vagyok benne biztos, hogy ez így történt. Azt nem tudjuk, milyen érzelmi tartalommal történt. Azt tudjuk, hogy mi hogyan reagálnánk. Valószínűleg a rendező is, aki rendezte ezt, ő is magából indult ki, hogy ő hogy reagálna, de Isten azért nem ember. Ki adta a száját embernek? Ki tesz némává vagy süketté? Látóvá vagy vakká? Talán nem én az Úr? Most azért menj. Én leszek a te száddal. És megtanítalak arra, hogy mit beszélj. Mert a képességek azok csiszolhatók, nem kell, hogy egy állapotban maradjunk, sőt, felelősek is vagyunk azért, hogy a képességeinket fejlesszük, hogy aki fodrász, jobb fodrász legyen, jobb zenész legyen, jobb ügyintéző legyen, jobb mérnök legyen, jobb postás legyen, ki mire kapott képességet és tehetséget, ha mondjuk a világi foglalkozásokat tekintjük, de nyilván szelleméletben, szolgálatokban. Ugyanez a helyzet, nem lehet mindenki orvos, lelkipásztor, miként vasutas sem, és gyámolító sem. Mindenkire szükség van. És akkor még egy utolsó gondolat röviden, és akkor itt fogunk egy kettős pontot tenni. Én is szeretlek. Váltson már valaki, mert nekem van. Köszönöm szépen. Amikor Isten kezébe tesszük adottságainkat, és Mózesre gondoljatok, Mózes példájára, hogy azokkal az ő tervébe illeszkedve akaratát megcselekedjük, amikor Isten kezébe tesszük adottságainkat, hogy azokkal az ő tervébe illeszkedve akaratát megcselekedjük, közelről szemlélhetjük, amint és ahogy ezeken keresztül az Úr cselekszik. Ezeken a megtapasztalásokon keresztül pedig elérjük az alapvető célját a szolgálatnak, hogy jobban megismerjük őt. Nem az a lényeg, hogy mit végzünk, mert ő végzi. Mi munkatársai vagyunk, csatlakozunk hozzá. Ezért nem az a lényeg, hogy mit végzünk el a szolgálatban, hanem ezen keresztül megtapasztaljuk Istent, és megismerjük őt jobban. És ez volt a lényeg Mózes életében is, amikor ő meghívást kapott az Isten szolgálatába, és kellett 40 év, hogy alkalmassá váljon. A tapasztalatok átélések által bölcsebbé is leszünk, remélhetőleg, amikor átélünk valamit, és amikor már azok mögöttünk vannak, és néhány dologban már ilyen tapasztalatunk van, Biblia értelemben így sikeresek voltunk, tehát Istennek engedelmeskedtünk, Isten tudott cselekedni ezen keresztül, ezt nevezük Biblia értelemben sikernek, ez hitelessé is tesz bennünket az emberek előtt. Az átélések nyomot hagynak az életünkben, attól függően, hogy milyen mélyek voltak azok. Isten Izraelnek mondja, hogy igen, Izraelnek mondja, hogy emlékezzél arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de kihozott onnan Istened az Úr erős kézzel és kinyújtott karral. Ezért parancsolta neked Istened az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját. Aztán az átélések, az Istenre volt találkozások, melyre emlékezünk, vagy emlékeznünk kell újra és újra, hogy ezt Jézus Krisztus az efézusi gyülekezetnek írt levelében buzdításként, jóra buzdításként és intésként és jóra buzdításként írja. Olvasom a Jelenések 2:3-5 szakaszt. Tudom, hogy van benned álhatatosság, teret viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs már meg benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térd meg Isten az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. Különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Látjátok, egy gyülekezetet nem lehet elpusztítani, ha megvan benne az isteni szeretet. Ha meg nincs meg benne az isteni szeretet, önmagát nem észti fel. Belátható ez? Ezért kell mindent megtennünk annak érdekében, hogy a krisztusi szeretet gyakorlati módon tudjon működni közöttünk. Mert akkor legyőzhetetlenek vagyunk. Hajlamosak vagyunk elfelejteni az eseményeket, győzelmeket, megtapasztalásokat, de amikor visszaemlékezünk azokra, megelevenítőleg hat szívünkre, lelkünkre. Az átélések elvárást, várakozást is gerjesztenek, ami jó és rossz is lehetne természetesen egyaránt. Tehát amikor Isten megtapasztalom, és szembenézek egy új helyzettel, akkor ez egy bátorítás jelent, Isten cselekedett a múltban. De akadályt is jelenthet, amikor azt gondolom, hogy ugyanúgy fog történni. Ugyanúgy fogom átélni, és egy érzést keresek, egy ismétlést keresek, és nem veszem figyelme, Istennek nincs erre szüksége. Ő elég kreatív, hogy minden helyzetben új módon cselekedjen és munkálkodjon, és én nem tapasztaltam még Istent, hogy ugyanúgy csinálta volna. És milyen érdekes, ugye, hogy a ima dicsőítő alkalom, imádó alkalommal összeszoktunk jönni, és imádkozunk a betegekért. És egy fiatal eljött ide, a ima dicsőítő alkalomra, és azért merem elmondani, hogy nyilvánosan bizonságot tett az ifi táborba, és súlyos pánik betegséggel küszködött. És kérte imádkozzunk érte. És azt mondja, maga is meglepődött, hogy olyan légkör van itt, azt mondja, ami bátorrá tette őt, hogy kérje az imát. És megszabadult. És meggyógyult, találkoztam, és kérdeztem, jól vagy? Azt mondja, igen. És kiállt a wifi elé, és azt mondta, menjetek az új reménybe. Nagyon jó, Gyüli. Nem jár ide egyébként, de akkor elhívta valaki, az a barátja. És figyelt a Szentlélekre az a barátja, hogy hozza el ide. És itt kellett lennie, mert Isten úgy tervezte, így fog cselekedni az életében. És megtette, csodát tett az életében. Áldassék az Úr, nem halleluja. Csak kérdezem, hogy te, aki ide jársz, mennyire értékeled az imádó dicsőítő alkalmakat? Hogyan gondolkozol róla? Mert ez a fiú úgy jött ide, hogy itt azért jövök, hogy találkoznak az Úrral. És csodák csodája, itt találkozott az Úrral. Képzeljétek el! Itt tett vele az Úr csodát, valami konferencián. Ebben a gyülekezetben, egy hétközi alkalmon. Ahol még színes lámpák is világítottak. A Szent Lelket nem zavarta. Néhány utokat, igen, nem baj, nem kell egyformának lennünk, csak el kell fogadni. Hogy nem vagyunk egyformák. És ez azzal jár, hogy nem csak az, amit én akarok. Most például nincs. Értitek? Tehát, hogy vigyázzunk nagyon, hogy mire értékeljük, amikor Isten cselekszik. És hogyan gondolkodunk azokra a dolgokra, amit adott az Isten. És amiben cselekedni akar, meg akarja mutatni hatalmát, szeretetét, jóságát, csodás munkáját. És ne feledjük el az Isten jó téteményeit. Emlékezzünk meg róla. És ez az utolsó igém, az Úr megjelent Ábrahámnak, ugye még akkor Abrámnak pontosabban, és ezt mondta, a te utódodnak fogom adni ezt a földet. Ő pedig oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Onnan tovább vonult Bételtől Kelt-felső hegyvidékre, és felütötte sátrát. Bétel esett nyugatra, Aj pedig keletre. Oltárt épített ott is az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. Megemlékezett, oltárt épített, jelentőséget tulajdonított az Isten megjelenésének és munkájának. Nagyra értékelte Isten munkáját. Legyenek ilyenek az életünkben, Isten csodatettei, és ne tekintsük soha közönségesnek azokat az alkalmakat, lehetőségeket, amikor vele találkozhatunk. És az emberig jussunk el, a körülményekig, a külsőségekig, keressük az Urat. Mert ő ezekben a szívekben tud csodát tenni. És annyira vágyik arra, hogy nem melletted tegye a csodát, és munkálkodjon, hanem benned. És ne néző legyél, mint a moziban, hanem átélője legyél az Isten munkájának. És ezért hívta meg Mózest. Nem azért, mert ő volt a világ legkülönlegesebb fickója. És a birkapásztor kellett ahhoz, hogy egy 6 milliós népet aztán valaki vezessen, hanem mert Isten úgy döntött, hogy őt választja ki, és Isten tudta, hogy ő képes megcselekedni ezt. Bevonva Mózes is ebben a munkába. Amen.